hogy mindenkinek kocka hasa van, csak elfedi valami. Ja. És hogy igazából mindenkinek ott van.
Kvetsz meg be az elejére majd, hogy így magyarázol ilyen tutinak. Mindenki kockás van.
Igen. Tök jó, mindenkivel legyen ott a remény, hogy az ott van az a kockás.
A felvétel az Első Pesti Egyetemi Rádióban készült 2022-ben.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Hatásszünet podcast következő része, azon belül pedig a Hatásszünet Plus, amelynek keretein belül mindig elhívunk magunk közé egy vendéget, és ez most sincsen másképp, és végre nő. Végre nő, ugyanis ez már nagyon régóta érett, és már sokadik olyan kép volt, amikor férfiakat ölelünk, úgyhogy végre ez így most megváltozik egy kicsit. És a vendégünk az nem más, mint Mózes Bogi, aki személyi jegyző, és a munkájával kapcsolatban fogunk, nem tudom, kérdéseket feltenni, meg beszélgetni. Szia Bogi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget.
Reméljük, hogy örülsz, hogy itt lehetsz. Ez egy soha vissza nem térő alkalom.
Igen, most, éreztem.
Most
igen.
Átbeszéljünk mindent, amit lehet. Talán az legelső kérdés, amit így eszembe jutott, amikor megtaláltalak Instán, hogy ugye erősen jelen vagy a social médián, mint személyi jegyző, és hogy szerinted ez már egy ilyen kötelező dolog szinte? Így a személyi jegyzőknek, hogy jelen legyenek, hogyha így érvényesülni akarnak?
Hát jó kérdés egyébként. Nagyon sokszor kapom vissza, hogy minden második ember személyi jegyző manapság. Ugye? Ez valószínűleg annak köszönhető amúgy, hogy mindenki jelen van már a social médián, vagy hát nagyon sokan. Én amúgy azért akartam jelen lenni, mert marketinget tanultam. Ugye, ahogy mondtam nektek korábban, és emiatt így azt éreztem, hogy mindenképpen így a közösségi médián, hogyha sikeres szeretnék lenni, vagy hogyha így nagyobb körökben szeretnék ismert lenni, akkor mindenképpen ott kell lennem. Nekem innen jött, igen. Illetve most lead generálás, úgymond az ilyen marketinges szóval, de ugye az embereket, akik hozzám jönnek, vagy mondjuk a workshopjaimra jönnek, vagy például online táplálkozási tanácsadást kérnek, mindenki a közösségi médiáról jött. Tehát, hogy én inkább ilyen saját kis hirdetési felületemnek használom, úgymond. És úgy érzem, hogy enélkül nem nagyon tudnék látható lenni, vagy maximum nagyon kicsike körben, vagy ilyen ajánlás alapján. Úgyhogy igen, úgy érzem, hogy ahhoz, hogy tényleg úgymond ingyen hirdetési felületem legyen, ahhoz kell, hogy ott legyünk a közösségi médián. Mivel nagyon sokan vagyunk. Igen,
igen, igen. Igen.
Ez a szakmának most már ilyen elemi része.
Szerintem igen.
És hogyha már táplálkozási tanácsadás, akkor amúgy mennyire eszel cukrot, hogyha így esetleg elét kerül valami cukros, akkor megeszed-e vagy sem? Ezzel most felvezetek csokoládé. Valamit amúgy. Csokoládé, süti, kis süti. Mondjuk egy szerencse süti, hogyha itt lenne, akkor ennél belőle?
Biztos, hogy igen.
Szóval már... van egy ilyen... Mondjad.
Már csak azért, mert kíváncsi lennék, hogy mi van beleírva. És akkor meg is enném, ha már megmondottam, ugye?
Ez elképesztően kapóra jött. Ez óriási szerencse, igen.
Van egy ilyen kis tradíciónk a podcastben, hogyha vendégünk van, akkor mindig ezzel szoktuk kezdeni úgy igazából. És hát meg szeretnék kérni, hogy húzz egyet, és aztán reflektálj nekünk, kérlek, arra, ami benne van. Eddig iszonyat szerencsénk voltam, hogy azzal, hogy jók jöttek ki, és nem ilyen unalmas dolgok, ami után csak így tücskök ciripelnek.
Ja, igen.
De aztán lehet, hogy most változik.
Szóval igazából az a koncepció, hogy megnézed, és így hátha elindul bőle valami jó kis beszélgetés.
Ez nagyon izgalmas. Imádom amúgy a szerencse sütit.
És az is elképzelhet, hogy a világ összes nyelvén le van írva, csak valamilyen nyelven.
Csak magyarul nincs,
nem baj. Megfejtjük. Az biztos, hogy benne van, hogy szerencse. Ja, várjál, majd van angolul is. Ha. A rossz szerencse után jön a jó szerencse.
Ez nem valami. Na tessék.
Nem, én úgy emlékszem, hogy a Jakab, a Tóth Jakab volt az előző vendégünk, ugyanezt kapta.
Ugyanezt
ugyanezt húzta szerintem.
Nekem is valami ilyesmi.
Szerintem igen. Pont ugyanez.
Ez tartalmában hát, ugyanez. Igen.
Ja.
Erről esetleg nekem úgy bármi, vagy...
Bocsánat, de legbiztosabb az, hogy ez ugyanaz a csomag, amitből még ő húzott. Hát ez ugyanaz a bolti csomag. Mond ez neked bármit esetleg, amit így rá tudsz így vetíteni a saját életedre?
Az a jó benne, hogy tág a téma, tehát hogy elég sok mindent rá lehet vetíteni.
Igen.
Rossz szerencs után mindig a jó. Egyébként igen, mert én úgy érzem, hogy igyekszem mindig nagyon pozitív lenni, meg amúgy, ha már így személyedzés, meg ilyen egészséges életmód, amúgy a vendégeimben is mindig ezt próbálom így sugalni, vagy nekik ezt próbálom sugalni, hogy azért vannak itt, mert lehet, hogy valami most rossz nekik, éppen kövérnek érzik magukat, vagy nincsenek megelégedve a külsejükkel, vagy lelki gondjaik vannak, de hogy pont azért dolgoznak érte, hogy utána később sokkal jobb legyen, és szerintem ez így általánosságban igaz, hogyha így teszel érte, és dolgozol érte, és akarod, akkor biztos, hogy a végén jósul ki belőle. Meg így amúgy magamat is éppen ezen a pályán érzem amúgy, hogy így, tehát így befejeztük az egyetemet, vagy az alapszakot, és akkor addig így adott volt, hogy mit csinálj, hogy le kell érettségizned, el kell menned az egyetemre, egyetemen meg kell szerezned a diplomát, és akkor utána meg így állsz, hogy na most így mit kezdjek magammal, és szerintem ez így tök nehéz mindenki életében. És én is kicsit így itt érzem magam, hogy jó, most így nem tudom, mit kezdek, de biztos, hogy nagyon király lesz, hogyha dolgozol érte.
Aha. Vannak ezek az ilyen tipik, ilyen nagyon emberi kapcsolaton alapuló munkák, mert hogy mondjuk volt egy vendégünk, aki pszichológus volt, nem tudom, nekem ilyen a fodrász is, hogy ez azért túlmutat azon, hogy pusztán fodrász, és a személyis edző is pont ugyanez, és picit, amiről beszélsz, ez így felvillan. Mennyiben mondjuk pszichológia a személyi edzés, meg mennyiben egy ilyen szellemi dolog neked, vagy tehát mi az, amiről még szól a testedzésen túl?
Szerintem egyébként én, ahogy most így dolgoztam, meg dolgozom, megfogalmazódott bennem, hogy nagyon sokan mind pszichológushoz jönnek hozzám. Uh-huh. Tehát, hogy nem akarnak elmenni pszichológushoz, mert hogy sokaknak az tabu, bár én nem értek vele egyet, mert szerintem nem kéne, hogy tabu legyen egyébként, de hogy úgy érzem, hogy sokan nem érzik, hogy nekik pszichológusra lenne szükségük, vagy mondjuk nem érzik azt, hogy akkora lelki problémájuk van, hogy el kéne menniük. Ezért álljönnek személyedzőhöz, ahol ugye tényleg hasonló témákról beszélgetünk, és nagyon sok vendégem, főleg mostanában, felhozta, hogy mennyire megvan rekedve az életében, mennyire motiválatlan, meg alapból a motiváció hiánya az amúgy így sokszor kijön, és azt érzem, hogy tényleg mindig így ott kell lennem, és így a pozitívumot sugározni, és támogatni őket, amennyire csak tudom abban az egy órában, amíg ott vannak. De az biztos, hogy nagyon szeretnek amúgy ott is így beszélni. Szeretik, hogy róluk szól, mint mondjuk egy fodrászhoz is elmész, és tudod, hogy így most így foglalkoznak veled. Igen. És ez az érzés, ugye nagyon sok mindenkinek hiányzik szerintem, és részben szerintem ezért is szeretnek jönni, hogy így foglalkozzanak velük, és így kérdezzék meg őket, hogy hogy vannak.
Mm-hmm. De ez nem fut sem úgy egy kicsit? Mármint, hogy azért alapvetően mégiscsak azért kéne oda menniük, mert hogy edzeni szeretnének, és az lenne az alap cél, hogy akkor ott abban az egy órában intenzív edzés folyjon gyakorlatilag, és mégis inkább azt igénylik, hogy beszélgess velük. Ez nem kontraproduktív egy kicsit?
Igen, egyébként ez nagyon érdekes, hogy szerintem nagyon kevés az olyan vendég, aki tényleg kifejezetten az edzés miatt jön. Tehát vannak olyan vendégeim is amúgy, és rajtuk mindig úgy pozitívan meg is lepődök, hogy azt, hogy ő tényleg edzeni jött, bár engem amúgy a pszichológia is nagyon érdekel, úgyhogy nagyon-nagyon szívesen foglalkozom amúgy így az emberek hogy létével, úgymond. De hogy igen, kevesen jönnek úgy, hogy ők így nem szeretnének beszélgetni, hanem akkor nyomjam, toljuk az edzést, mondjam a következő gyakorlatot, és igen, sokkal többen, meg szerintem az, hogyha már valaki eljön egy személyedzőhöz, az valamennyire azt jelenti, hogy fejlődni szeretne, de lehet, hogy nem csak testileg szeretne fejlődni, hanem igazából lelkileg is, viszont a testi fejlődéssel kezdi, úgymond.
Igen, igen.
És összeköti nálam a kettőt valahogy. Vagy hát, hogy mégiscsak nem lehet kizárni a személyiséget, vagy a mentális egészséget a fizikai egészség ápolásakor sem, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg ezt jobban, de hogy valahogy a kettő szerintem összefügg, és szerintem onnan indul, igen, hogy fizikailag foglalkozni szeretne magával, meg így mentál, meg lelkileg is, és akkor ott már nyilván szóba jön, ha már beszélgetünk.
Gondolom amúgy már így nyilván mielőtt személyedző lettem, már a sport így az életed része volt. Mikortól jött meg, hogy jön az, hogy így azt érezd, hogy akkor te látsz ennek a másik oldalán is, és látsz aki az edző, vagy a mentor, a nagy mester, vagy nem tudom, hogy mondjam.
Hát én egy ilyen 6 éve kezdtem el így komolyabban, mármint, hogy komolyabban úgy foglalkozni a sporttal, hogy a másik oldalán voltam. Uh-huh. Tehát, hogy nem sportolóként, hanem mint edzőként vagy oktatóként. A síoktatással kezdtem egyébként, azt ilyen 6 éve kezdtem, vagy 6-7 éve. Nagyon-nagyon szerettem, mondjuk ott ugye főleg gyerekekkel foglalkoztam, vagy Japánban is voltam síoktató, ott mondjuk főleg felnőttekkel. Uh-huh. Nagyon-nagyon jó volt, és akkor ott jött ilyen önbizalmam, úgymond, hogy hát akkor lehet, hogy a fitness világában is csinálhatnék hasonlót. Bár bevallom, hogy az elején, miután meglett a papírom, a személyedzői papíron be, valami az elején úgy mentem be a kondiba, hogy így fülem farkam behúztam, hogy úristen, én nagyon nem vagyok ide való, hogy így oké, megvan a papírom, de hogy olyan, mint a jogsinál, hogy megvan a jogsi, de nem tudsz vezetni, hanem így utána így bedobnak a mélyvízbe, és akkor csinálj, amit szeretnél. És kicsit ugyanígy éreztem magam, hogy jó, megvan a papír, bejöttem a kondiba, de hogy úristen, most mihez nyúljak, hogyan nyúljak, mi legyen. És aztán nyilván én is elkezdtem járni személyedzősz, hogy tanítson ő. Meg így egyre többet jártam, egyre több tapasztalatot szereztem, és akkor azóta már ugye így jobban megy a dolog, már önbizalom is sokkal több van.
Testileg ilyenkor kezdőként megy a vadászat, hogy belépsz a terembe, és akkor embereket vadászol, akiket edzhetnél, vagy ez hogy működik?
jó lenne úgy. Nem, egyébként nekem nagyon-nagyon szerencsém volt, mert a kondi, ahol dolgozom, ők adnak is egyébként emberkéket, vagy vendégeket, akik szeretnének jönni edzeni, elég forgalmas hely, meg nekem is már voltak ismerőseim egyébként, akik szerettek volna jönni, így a síoktatás miatt, mert ott is volt, hogy tartottam például mondjuk edzéseket, meg nyilván úgy ott a bemelegítés van, hogy szárazon zajlik a bemelegítés, szóval, hogy valamennyire már volt hozzá köze, és tudták, hogy tartok edzéseket, és akkor ők már mondjuk jelentkeztek. Illetve az Instagramomról, meg a TikTokomról már akkor is jöttek emberek, és azóta is.
Mert mióta amúgy az edzést csinálod, azóta van social media felületed is, vagy ez később ugrom?
Azt egy kicsit később kezdtem el, de határozottan rásegít a dologra egyébként. Igen, mert hogy nagyon sok emberrel kerülök így kapcsolatba, és szerintem nagyon jó döntés volt, meg így szerintem mindenkinek, aki hasonló dologgal foglalkozik, vagy emberekkel foglalkozik, tök fontos lenne, hogy jelen legyen online.
Említetted azt, hogy amikor te edzőként beléptél a terembe, akkor nagyon féltél, és ez szerintem egy olyan dolog, ami azokban is bennük van, azokban az emberekben is, akik először mennek terembe edzeni. Te mit tanácsolsz azoknak, akik mondjuk még soha nem mentek le oda, és életükben először lépnek be egy edzőterembe, és azt se tudják, hogy hol van, mi merre, hány méter, akár bármi olyan tanács, amit így előjáróban érdemes megcsinálni, vagy akár ottani viselkedés szempontjából is.
Fú, nagyon jó egyébként a kérdés, mert hogy feltűnt, hogy nagyon sokan azért nem mernek kondiba menni, mert félnek, hogy úristen, beállnak a gép mellé, és hogy nem tudják beállítani, és hogy mit csináljanak vele, és hogy nagyon gáz lesz, és mindenki őket nézi, és úristen. És amúgy emiatt csináltam is erre workshopot, pont ilyen, az volt a neve, hogy Teach Me How to Gym, és ilyen kis kezdő, ilyen starter pack a kondihoz igazából, hogy a gépeket hogyan kell beállítani. De egyébként én így azt nem is tanácsolom, csak így azt üzenem inkább nekik, hogy igazából a kondiban nagyrészt mindenki saját magával van elfoglalva. Én legalábbis nagyon-nagyon sokszor látom, hogy az emberek nem másokat néznek, hanem sokkal inkább saját magukat a tükörben, és el vannak a saját kis zenéjükkel, ott kikapcsolnak.
Meg sokan szeretik magukat nézni.
Igen. Bár amúgy az a durva, képzeld el, hogy a szakmával jön egyébként, hogy az elején én is néztem, hogy mennyire fura, hogy ahogy így elmennek az edzők a tükör mellett, így akaratlanul is így lecsekkolják magukat. És durva, hogy én is észrevettem magamon, hogy bármelyik tükör mellett elmegyek, hogy azért most már egy magamra nézek, hogy jó, ott vagyok, oké, és akkor így megyek tovább. De hogy azért ez ilyen ragadós és durva, és amúgy kívülről nagyon furán néz ki, mert amúgy meg így azt gondolod, hogy úristen, de beképzeled, vagy hogy miért nézi folyamat magát, de hogy valahogy így, nem tudom, ragadós. De lényeg az igen, hogy amúgy mindenki saját magával van elfoglalva, és amúgy még a legprofibbaknak is van egy csomószor, hogy nem tudják, hogy hogyan kell beállítani egy-egy gépet, mindegyik gép másfajta márkától függően is tökre máshogyan vannak összerakva, máshol kell őket átállítani, úgyhogy abszolút nem gáz próbálkozni.
Aha, és hogyha szétnézel így a teremben amúgy, mennyire most már tudod, ilyen viccámba is megy ez, hogy beleszólnak egymásnak az emberek, hogy kell, mit hogy kell csinálni, azt te hogy viszonyulsz? Mert hányan csinálják így szabálytalanul a gyakorlatokat, meg ilyenkor te mit lépsz erre, vagy mi van a fejedben?
Hát amúgy sokan, szerintem azért, mert olyan egyébként a kondizás kicsit, hogy vagy ez az ilyen edzés, fitness, hogy mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá, mondjuk olyan, mint a futás. Hogy ugye, amúgy ezen én is így voltam, hogy hát futni, hát ez tök egyszerű, hát felveszem a cipőmet, elindulok futni, és akkor futok, hát most mit lehet abban elrontani? És hogyha megkérdezel egy szakértőt, akkor biztos, hogy elmondja, hogy hát a bokád, meg a térded, meg ez, meg az, meg hogy 6000 millió dolog, igen, amire így figyelni kell. És hogy a kondi is ilyen szerintem, hogy így magától értetődő, hogy oké, bemegyek, nyilván tudom, mert hogy a saját testem most csak tudom irányítani, de hogy közben annyi mindenre kell odafigyelni, amit ugye nem tudnak az emberek, hogy mire kell odafigyelni, mert hogy nem mennek bele mélyebben, ami viszont később tökre súlyos sérüléseket tud nekik okozni, vagy mondjuk, nem tudom, gerincsérvet, hogyha rosszul csinálja a gyakorlatot, vagy később amiatt lesz derékfájós, vagy a térde fog fájni. És amúgy rossz ezeket kívülről nézni, de én nem szoktam oda menni embereket kiavítani, mert kicsit indokolatlannak érzem, hogy oda sétálok, hogy tesó, kicsit rakd arrébb a lábadat, vagy nem tudom.
Tesó, egy kicsit kevesebbel, kicsit szerényebbel. Sok lesz.
De amúgy meg tudom, hogy nekem is az életemben biztos, hogy egy csomó ilyen dolog van, amire azt hiszem, hogy tudom, de közben meg aki hozzáért, az meg rám néz, és így nevet, hogy fogalma sincs, hogyan kell csinálni.
És te tanácsolnád amúgy az embereknek azt, hogy elmenjenek eleinte, legalább eleinte személyi edzőhöz, vagy ez így fontos lenne, hogy megismerjék az alapokat, vagy magától is meg tudja tanulni az ember hasonló szinten?
Szerintem mindenképp fontos lenne, sőt, egy csomóan úgy is jönnek hozzám alapból, hogy most először vannak kondiban, és még mielőtt bármihez hozzáérnek, ők szeretnék megtanulni, hogy hogyan kell szabályosan guggolni, hogyan kell szabályosan megemelni a súlyzót, hogyan tartsa a hátát, a térdét. Amúgy, hogyha valaki nagyon szorgalmas, igazából magától is meg tudja tanulni, biztos az interneten, csak ugye necces megszűrni, hogy most melyik az a forrás, ami valid, meg melyik az, ami kevésbé. Úgyhogy, ja, de amúgy szerintem mindenképpen hasznos, igen.
Hát az egyik ilyen indikátor az, hogy mennyire van kigyúrva az ember, aki éppen mutatja.
Ja,
ez amúgy mennyire valid? Az, hogyha valaki attól, hogy még hogy ki van gyúrva, attól még lehet, hogy szabálytalanul csinálja?
Nem, szerintem. Mármint, hogy lehet, persze simán lehet, hogy szabálytalanul csinálja. Én amúgy abszolút azt vallom, hogy nem szabad összekötni a testalkatot, meg a tudást. Mert lehet valaki iszonyatosan jó edző, úgyhogy mondjuk el van hízva, lehet, hogy korábban ő edző volt, vagy lehet, hogy valamilyen betegsége van, de a tudása az ott van, és megvan, és át tudja adni. És szerintem ilyenkor az a fontos, hogy át tud adni a tudásodat. Meg szeretem, amikor a neten, meg főleg ugye közösségi médián, igen, ugye mindenki kapja az ívet, hogy persze, mélyező, hogy én is kapom, de hogy csomó más is kapja, ugye szoktam így nézni. És akkor ugye megint elkezdünk így a külsőségekre rámenni, de én tökre azt vallom, hogy mindenki nézzen úgy ki, hogy ő ki akar nézni. Tehát lehet valaki, nem tudom, hatalmas nagy, két ajtószekrény, hogyha úgy szeretne kinézni, meg lehet valaki ilyen kis ropi, hogyha úgy szeretne kinézni, de hogyha megvan a tudása, és át tudja jól adni, akkor szerintem mindegy, hogy milyen a külseje.
És te, mint személyjegyző, ezt, amit már beszéltünk az előbb is, ezt a sokan szeretnek beszélgetni edzés közben dolgot, ezt ahol ennyire tudod egyensúlyban tartani? Hogyha van mondjuk egy olyan ember, aki eljön hozzád, és nagyon szeret beszélni, és mondjuk kevésbé nyitott arra, hogy keményen edzen, akkor hogyan tudod ezt finoman mondani neki? Vagy egyáltalán mit kezdesz a szituációval?
Hát én alapvetően azt vallom, hogy ha valaki edzeni jött, akkor edzeni fog, tehát akkor így megtoljuk az edzést, és szeretném is, hogy fejlődjenek, ha már azért jöttek oda. Meg én a saját edzéseimet is mindig próbálom elég intenzívre csinálni. Másrésztről viszont elég beszédes vagyok én is, meg eléggé barátkozó, szóval könnyen elkezdek én is beszélgetni a vendégekkel. Viszont igyekszem mindig arra terelni, és sugallni nekik, hogy ők most edzeni jöttek, és nem beszélgetni, hanem azért, hogy fejlődjenek, biztos, hogy egy céllal jöttek ide, akkor azt érjük el együtt, és hogy segítek nekik ebben. De természetesen próbálok így velük egyszerre rezegni, úgymond, tehát hogyha úgy érzem, hogy pihenőre van szükségük, akkor persze, akkor elkezdünk beszélgetni, hogy vagy, milyen volt a hétvége, stb. Kicsit megismerni egymást, az is amúgy tök sokat segít így a közös munkában, de mindenképpen tolom nekik, hogy szólok, hogy jó, most munka van, most csinálni kell, és majd pihenünk utána egy percet, és majd abban beszélgetünk.
Visszatérve így a testalkatokra, meg ezekre, nyilván mindenki, akkor azt mondod, hogy személyes célokkal jön, hogy ő hova akar eljutni, vagy mit akar elérni. De maga az, hogy a legtöbb edző akkor fel van már social médián, és akkor kiraknak magukról a képeket, és azért nyilván ezek ilyen izmosabb, jobb alkatú emberekről beszélünk. Szerinted az emberekben, akik eljönnek edzeni, egy ilyen egészséges kép él, mert tehát hogy mit szerinted, amit ők gondolnak az edzésről, az egy egészséges kép, vagy az már lehet, hogy túlmutat ezen?
Hogy nagyon jó kérdéseitek vannak egyébként.
Köszönjük. 86
részet. Szóval olyan 8-9 írónk, akik így dolgoznak ezen.
A háttércsapat. Hát én azt vettem észre az embereken, hogy nagyon türelmetlenek. Tehát, hogy ugye megérkeznek, és azt várják, hogy nagyon gyorsan lesz eredményük. És ezt azért mondom ide, mert szerintem ez kapcsolatban van azzal, amit a közösségi médián látnak, hogy mondjuk látják, hogy mindenki mennyire ki van gyúrva, mennyire szép az alakja, bár itt meg kihangsúlyoznám azt, hogy nyilvánvalóan nagyon sok minden pózfüggő, tehát most, hogy állsz be, vagy hogyan készíted a képet, vagy esetleg ráfotoshopolsz-e, vagy nem, szóval ugye az egészet így nagyon óvatosan kell nézni. De hogy szerintem azt gondolják, hogy sokkal könnyebb szép alakot elérni, mint amilyen valójában. Szóval, hogy már így pár hét után várják az eredményt, és sajnos ez nem ilyen, hanem tényleg hosszú időn keresztül ki kell tartani, hónapokon keresztül, vagy éveken keresztül ahhoz, hogy elérjék azt, amit szeretnének. Csak az benne nehéz, és ezen amúgy már egy csomószor gondolkoztam, hogy miből fakadhat ez a türelmetlenség, hogy ugye mostanában igazából bármit így azonnal megkapsz. Tényleg így bármit szeretnél, ruhát, nem tudom, kaját, bármilyen szolgáltatást, felmész a netre, felhívod, beírod, és ott van a kezedben, mondjuk nagyon max, egy hét múlva. És ez pedig ez az egyetlen olyan dolog, vagy hát nyilván még több is van, de hogy az egyike azoknak, amiket bármit csinálhatsz, nem tudod azonnal megkapni, vagy egy hét múlva megkapni, hanem ki kell tartani tényleg. És hogy lehet, hogy ez már ilyen kihívás az embereknek, hogy emellett így tényleg ki kell tartani, és bizonytalan, hogy mennyi ideig kell kitartani.
Mennyien adják fel? Vagy így mi a
pontos tiga? Százalékos adatok.
Ez az ilyen...
52,3 százalék. A
százas pontbecslést kértünk, igen. Kielégítő a válasz.
Ebből a türelmetlenségből akkor ez így egyenesen annyiosan következhetne, hogy akkor sokan amúgy feladják, még mielőtt elérnék a kitűzött céljaikat.
Igen, én amúgy nyilván nincs rá pontos adatom, de amúgy azokkal, akikkel én beszélgetek, szerintem egyébként körülbelül úgy a felét mondanám. Aha. Nyilván, akik komolyan gondolják, és mondjuk ténylegesen így elkezdik a dolgot, ők azért nagy arányban folytatják is, bár amúgy sokszor érezhetően fogy a motiváció, ahogy mondjuk, nem tudom, eltelik egy hónap, és még nem azt látja magán, amit szeretne látni. De akik mondjuk így érdeklődnek, vagy egy icipicikét elkezdték, de még nem vonultak annyira be, náluk nagyon nagy a lemorzsolódás, úgymond, szóval sokan inkább feladják egyből, vagy nem hajlandóak annyira változtatni az életmódon, amennyire tényleg kéne.
Nekem van egy olyan gondolatom, hogy amúgy sokan azért mennek személyi edzőhöz, mert mondjuk maguktól nem lennének elég motiváltak ahhoz, hogy elérjék a céljaikat, és akkor kell egy ilyen plusz erő. Ez mennyire valid szerinted? Ez így helytálló amúgy?
Szerintem abszolút, igen.
Ehhez kapcsolódik a kérdésem amúgy, hogy mennyire függ a személyes az elhatározástól az, hogy a végén sikerrel járnak-e, és mennyire kell neked, mint személyi edzőnek őket motiválni. És hogy ez így, tehát működik-e az, hogy valaki nem annyira motivált, elmegy, és akkor a te hatásodra tényleg megtátosodik, és eléri a céljait, vagy hogyha valaki amúgy nem elég motivált, és már alapból úgy megy el, azon te, mint személyi edző nem tudsz csodát tenni.
Egyébként mindkettőre láttam már példát. Alapvetően azt gondolom, hogy kell egy bizonyos fokú belső motiváció ahhoz, hogy ő így elinduljon az úton és tényleg fejlődjön. Mert hogy van az a szint, ahonnan már én se tudom őt motiválni, hogyha egyszerűen nem szeretné, akkor nem tudok vele mit csinálni, mert hogy mégiscsak belőle kell, hogy elinduljon ez a folyamat. Viszont nagyon-nagyon pozitív csalódásokat látok én mindig, vagy hát én nagyon-nagyon büszke vagyok a csajokra, akikkel együtt dolgozok, mert amúgy csak lányoknak tartok személyedzést.
Ezt akartuk is amúgy firtatni.
Igen. Gondoltam, hogy lesz kérdés, de nem nagyon van rá válaszom egyébként, de majd addig gondolkodom rajta. Szóval igen, hogy vannak egy-ketten, akik mondjuk eljöttek, hogy jó, hát, hogy heti egyszer szeretnének járni, mert úgy döntöttek, hogy valamit kezdenének magukkal, és mondjuk pár hét után már heti háromszor járnak, sőt, még negyedszerre lejárnak maguktól is egyébként, úgyhogy én nem vagyok ott. Szépen. És rájuk például nagyon büszke vagyok, hogy ő tényleg így eljött, meg amúgy tökre látszik az embereken, ahogy így nő az önbizalmuk, hogy mondjuk először eljönnek hozzám, ilyen hosszú nyakú pulcsi van, így bezárkózva, így összehúzva, és pár hét után meg már úgy jön elém, hogy tudjátok, ilyen csinis sportruhában, bőrmutogatósabb, de én amúgy ezt tökre szeretem, mert azt látod rajta, hogy így lett önbizalma, és tök jó, hogy ebben így tudtam segíteni.
Igazából az is érdekelne még, hogy mennyire tudod meghúzni a határt így a barát, mégiscsak egy edző vagy, de hogy ugye mondtad, hogy beszélgetsz is velük, akkor nyilván kialakul egy ilyen kis barátság, féleség, mármint, hogy így jóba lesztek, mennyire tudod meghúzni ezt a határt, hogy most akkor te az edző vagy
szakma.
Vagy a span.
Fú, amúgy nagyon beletaláltuk a kérdésekbe tényleg. Ezen pont most gondolkoztam, hogy ez egy személyes, úgymond gyengeségem szerintem, hogy nagyon barátkozós vagyok tényleg, és nekem ez amúgy nehéz, hogy meghúzzam a határt. Ott, hogy most ki a... Tehát, hogy a barátság meg igen, meg hogy én az edződ vagyok, és igen, edző igen, vagyok. Igen. De azért igyekszem meghúzni, de nem tagadom, hogy elég sokszor így a peremen vagyok, hogy most edződ vagyok, vagy haverod vagyok, és meg. De ezen amúgy szeretnék dolgozni, és szeretném, hogyha minél inkább azt az oldalát tudnám erősíteni, hogy én az edződ vagyok, és tőlem ebben tud segítséget kérni. Nagyon szívesen vagyok a barátotok is, vagy a barátjuk is, de inkább az edzőképét szeretném. Persze, mert hogy mégiscsak azzal a funkcióval keresnek meg.
Uh-huh. Igen.
Végig tudnál nyomni egy edzést full csendben?
Amúgy én végig, egyébként. Azért, mert a kondivad ilyen azért más, szóval, hogy szeretem nézni, ahogy így edzenek, fejlődnek, fáradnak, vagy esetleg fájdalmas, de küzdenek érte.
Akkor jó, hogy minél jobban fáj, nem?
De tudod, így jó látni azt, hogy most ő így kijött a komfortzónájából, és küzd, és nem adja fel, és szeretem ezt kihozni az emberekből, mert amúgy azt érzem, hogy arra is való az edző, hogy magadtól abba hagynád, amikor már így érzed, hogy ilyet kezd kényelmetlen lenni, és akkor kell oda az edző, hogy nem barátom, nem hagyod abba. Most kell még tolni, mert most fogsz fejlődni.
Hát akkor nyomjunk bele a közepébe. Miért csak lányokat edzel?
Nagyon jó a kérdés. Esküszöm nektek, hogy idefele gondolkoztam, hogyha ezt megkérdezitek, mit fogok rám mondani.
Gyűlöd a férfiakat, mehetünk tovább.
Ennyi. Nem. Egyébként azért, mert az volt az eredeti tervem, hogy létrehozok egy ilyen támogató kis csajszi közösséget, ugye, amiben most már ki fog majd egészülni jógával, meg az a tervem, hogy lesznek majd táborok is, ilyen kis vegán kajafőzés, tehát hogy az egész egy ilyen kis idill lenne, úgymond ilyen kis lányos támogatós dolog. Innen jött az egyébként, hogy csak lányokkal fogok foglalkozni, az álmom úgymond, hogy akikkel foglalkozok, ők amúgy egymással is összeismerkedjenek, és egymást tudják motiválni. Tehát egy közösség kialakítása, úgymond. Egyrészt, de most másrészt eszembe jutott az is, hogy egyébként azért sem, mert nagyon sok esetben lányokhoz úgy jönnek fiúk edzeni, hogy ismerkedési szándékkal, és rájöttem, hogy nekem ez nincs, nem valószínű, hogy van hozzá kedvem, hogy igen, mindegy.
Igen, mennyire vannak ilyen stigmák, vagy így, mert ez mind ilyen nemi szerepek az edzőteremben, vagy te hogy érzed te, mint nő, ott hogy helyezkedsz el, vagy ez mit jelent nőnek lenni az edzőteremben, sőt, női edzőnek?
Amúgy nekem abszolút pozitív ez az egész élmény, szóval semmilyen megkülönböztetést nem érzek, meg tehát sem pozitív, sem negatív megkülönböztetést egyébként nem érzek, ami szerintem a legjobb, mert pont, hogy az lenne a lényege, hogy ugye mindenki egyenlő legyen, de lehet, hogy szerencsém van, hogy olyan helyen dolgozom, hogy abszolút nem éreztetik azt, hogy te lányként biztos nem tudod ezt felemelni, vagy miért úgy csinálod, hanem inkább azt sugalja az egész hely, meg a közösség, hogy a saját kis limitjeidet próbáld meg feszegetni, és az alapján tegyél mindent. Meg amúgy igazából azt is megtanultam, mióta ott vagyok, hogy tényleg nem szabad hasonlítgatni, hogy tökre mindegy, hogy valaki 100 kilót emele meg, te meg éppen 70-et, vagy 20-at, mert tényleg sokkal fontosabb, hogy saját magadhoz képest tudjál fejlődni.
Aha, és mint az edzőterem, azért mégis egy hely, ahol igen, férfiak, erős férfiak, nagy súlyokat emelnek, gyönyörű formás lányok, meg nem tudom, ezeket a lábbal sitolnak súlyokat. Ez jó, van mégis egy ilyen
testi oldalán.
Pont ilyen edzőterem. Nem tudom, hogy viszonyulsz ehhez, hogy van ezért mégis egy olyan fajta ilyen intim tér, ahol azért megnézik egymást az emberek, és ez az biztos van a levegőben, vagy nem, mik az élményeid ezzel?
Hát képzeljétek el, nekem az a vicces, hogy szerintem immunissá válsz rá egy idő után. De hogy így nagyon, tényleg. Én még az elején volt, hogy bementem, és akkor bár amúgy esküszöm, főleg a lányokon lepődtem meg, hogy basszus, mennyire jó a fenekkel, meg mennyire jól mutat abban a ruhában. És aztán egy idő után immunissá válsz tényleg. Szóval, hogy most már mondjuk, hogyha így így mondjuk egy fürdőben is, nem tudom, meglátok egy izmosabb srácot, így észre, hát úgymond észre se veszem, igen, mert valahogy így megszoktam, hogy igen. Meg amúgy tökre azt valam, hogy nem a külső számít.
Bezeg azt, amelyik megjelenik sörhassal?
Ennyi. meg egyszerűen annyira nem a külső számít, szóval tényleg bárhogyan is kinézhet valaki, hogyha nem olyan a belsője, vagy a személyisége. És fordítva is, hogyha nagyon jó a személyiség, akkor meg úgyis megszépül, hogyha megismered, úgyhogy erre annyira nem adok, de amúgy tényleg immunissá válsz, ez rá a válaszom.
Na jó, úgy szól ilyen személyes kérdés. Mennyire gyakori, hogy flörtölnek veled az edzőteremben? És itt elsősorban egyébként arra is gondolok, hogy mint ugye te személyi edzőként vagy ott, és hogy én tök kíváncsi lennék, hogy ettől pont, hogy felbátorodnak az emberek, vagy inkább pont, hogy kicsit tartózkodnak attól, hogy megszólítsanak téged?
Amúgy így nagyon nem szoktak megszólítani. Volt párszor, hogy megszólítottak, de bevallom őszintén, hogy én nagyon nem szeretem, mert hogyha ott vagyok, vagy ugye dolgozom, és akkor azért nem tudok odafigyelni, vagy pedig edzeni megyek, és éppen el szeretnék fáradni, vagy kikapcsolni, és akkor meg azért nem szeretem, hogy hozzám szólnak. Úgyhogy mindig próbálom nagyon-nagyon rövidre zárni a dolgot ilyen esetekben. De amúgy... nem tudom, egy-egy kis összemosolygás, meg és mondjuk azok elég gyakoriak, de én meg azt megint csak annak tudom be, hogy barátságos vagyok, és szeretek mosolyogni emberekre, akik nem tudom, remélem nem értik félre, hogy rájuk mosolygok, vagy így köszönőképp mosolygok.
Ja. Aztán az ötözőben azt mondják, hogy
hú, vágva, rám mosolygott! Nem rám mosolygott!
Fixen bejövök neki, te só.
Nekem még egy személyes kérdés van, úgy, hogy így a...
Minden személyes.
Arra nézem, hogy nem így, hogy edző vagy, azért mégis másképpen nézel a testekre, és azóta mondjuk akár egy fiúban te így keresed ezt a testiséget, vagy tehát, hogy változott az, ahogy az emberekre nézel ezáltal, meg gondolom szimbolizál mondjuk egy kitartást biztosan, azt, hogyha valaki foglalkozik, meg egy igényességet, hogyha foglalkozik magával.
Igen.
Te mit keresel egy srácban mondjuk, az utcán, nem a teremben akkor?
Az az érdekes, hogy egyébként nekem az ilyen nagyon kigyúrt fiúk sosem jöttek be annyira. Sokkal inkább azok, akiken mondjuk tudod, ilyen funkcionális izomzata van. Szóval mondjuk látod, hogy ő így valamit így hobbiként sportol, vagy mondjuk nem tudom, oda van a snowboardozásért, vagy oda van a gördeszkázásért, vagy nem tudom, hasonló extrém sportokért, főleg deszkásport, amiért én testvállalom. Tehát, hogy, és akkor ugye amiatt ugye kiépült egyfajta izomzata, de azt abszolút nem keresem, hogy legyen hatalmas válla, vagy hatalmas karja. Az viszont igaz, hogy sokkal jobban ráállt a szemem, szóval, hogyha mondjuk megyek az utcán, vagy mondjuk egy, nem tudom, egy haveromat, most már mondjuk kicsit máshogyan, vagy mondjuk éppen észreveszem, hogy figyelj, neked ott még ott, nem tudom, a hátizmodon lenne mit csinálni. De hogy nyilván nem ez az első az életben, hogy most a hátizma mekkora, vagy nem, úgyhogy abszolút elengedem ezt, és tényleg személyiség az a legfontosabb.
Kire?
Na, szép az állás. Egyéb személyes kérdés esetleg?
Ez tényleg az utolsó.
Most vagy soha.
Ja, mert ugye ezek voltak nagyjából azok a kérdések, amik így a személyi edzői karrieredhez köthetőek. Most meg inkább kicsit így az edzés témakörre menjünk rá. Most ledöntjük az összes tévhitet. Tehát most megválaszolunk mindent. Mindenki, aki eddig becsatlakozott, és tudni akar az edzésen mindent, azt most megtudja. Úgyhogy lehet, hogy elég tipikus kérdéseket fogunk feltenni, de szerintünk legalábbis ezek elég gyakori kérdések. Uh-huh. Úgyhogy öntsünk tiszta vizet a pohárba.
Levetem a pulcsimat.
Persze. Persze, nyugodtan.
Közben mondhatod el.
Fűtjük ezt a stúdiót.
Ja, tényleg meleg van, nem hazudtatok.
Ja, ha már fűtés, akkor...
Ilyenkor az íróink hányják a szenet a kazánban. Lentről, akik jó kérdéseket csináltak. De izmosodnak.
Kritikusan alul fizetettek szerencsére. Na, mi a legjobb zsírégetési módszer? Ha már így nyár előtt vagyunk, szeretnének az emberek most zsírt égetni, mi a legjobb?
Mindenképpen a kardió egyébként. Én amúgy azt mondanám, hogy kardió súlyzós edzéssel kombózva. Szóval azért, mert nagyon sokan nem tudják, hogy a kardió során egyébként izmot is égetnek, és nem esznek mondjuk megfelelő mennyiségű fehérjét a sportolás után, vagy mondjuk nem pótolják a megfelelő ásványi anyagokat, vitaminokat, stb. A sportolás után. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy egyrészt kardiózzanak, mert hogy az, ami tényleg megdobja kicsit a pulzust, elkezdi a zsírégető folyamatokat, viszont a súlyzós edzés ugyanannyira fontos mellé, hogy az izmokat karban tartsuk. És amúgy most jut eszembe, hogy a leghatékonyabb az amúgy ezek a HIIT edzések, ez a HIIT, ez a High Intensity Interval Training, aminek ugye az a lényege, hogy ilyen szakaszokban edzel, tehát mondjuk 30 másodpercig edzel, 30 másodpercet pihensz, és akkor ezt ismételgeted egymás után, mondjuk maximum fél óráig. És az ilyenfajta edzésekkel mondjuk fél óra alatt, vagy 20 perc alatt többet tudsz égetni, mint mondjuk egy egész egy órás aerobikkal.
És akkor ennek gondolom az a célja, hogy akkor nem ezzel minden kevesebb izmot is veszítesz, hogyha ilyen rövidebbet nyomsz.
Hát ennél tart legtovább az utólagos zsírégetés, viszont az izomból is ugyanúgy égetsz közben, szóval tökre fontos, hogy utána egyél fehérjéd. Ami nem azt jelenti, hogy egy ilyen, nem tudom, minden alkalommal egy ilyen fehérjeséget kell betolni, de mondjuk a kiegyensúlyozott étrendedben mondjuk az edzés utáni következő étkezéskor, vagy csak úgy edzés után snacknek valami fehérje tartalmú dolgot kell lenni.
Mennyire van szükség ezekre a táplálék kiegészítőkre? Tehát ez szükséges mindenképp?
Hát én ilyenkor mindig megkérdezném, hogy mi a cél egyébként, mert hogy attól függ, ez mindenre jó válasz, hogy attól függ, de tényleg a céltól függ, én azt mondom mindig, hogy kezdő szinten szerintem nincsen rá szükség, vagy nagyon max a fehérjeségek tudnak segíteni, de hogyha valaki amúgy megfelelően étkezik, akkor abban mindennek meg kell, hogy legyen, mondjuk a megfelelő mennyiségű fehérjének is meg kéne benne lennie ahhoz, hogy ő megtartsa, vagy kicsit izmosodjon, vagy megtartsa az izmát. Nyilván, hogyha valaki már kicsit komolyabban szeretné tolni a dolgot, akkor már érdemes elgondolkozni egy-két táplálékkiegészítőn.
Az edzés mekkora része a táplálkozás amúgy?
Amúgy jó kérdés, hogy mi a pontos arány, de szerintem nagyon nagy része. Szóval én azt mondanám, hogy fele-fele. Tehát mondjuk ahhoz, hogy valaki elérje a diétázó célját, vagy tehát a megfelelő testalkatot, ahhoz ugyanúgy ott kell lennie az étkezésnek, mint az edzésnek. Tehát, hogy a kettőnek mindenképpen megfelelő, vagy ugyanabban az arányban kell ott lennie, és egyik sem maradhat el, mert hogy szerintem nagyon sokan, és ez egy tévhit, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy fú, ma futottam egy órát, meg tegnap meg bicikliztem egy órát, és akkor ma beverek egy pizzát, mellé meg fánkot, meg nem tudom, és akkor megehetem simán, persze, mert futottam. És az a baj, hogy amíg a kettő nincsen összhangban, addig nehezen lehet fejlődni.
Még egy ilyen nagyon alap dilemma szokott lenni ehhez a zsírégetés, izomvesztés kombóhoz, hogy hogyan kezdjen neki az ember, hogy először próbáljon meg így felbálkolni, nem tudom, most nem teszem véletlenül a magyar szórá, de hogy így...
ez milyen nyelvű volt?
Tömeget növelni.
Ja, angolul mondtam.
Igen, szóval tömeget növelni, és akkor utána menje rá a zsírégetésre külön szakaszokban, vagy ez a kettő, ez mehet egyszerre is akár, hogy egyszerre izomtömeget növelsz, de zsírt is égetsz. Ez szerintem egy ilyen nagyon alap dilemma szokott lenni más embereknél, véletlenül sem nálam.
Haveromnál.
Haveromnál, igen.
Hát szerintem az a necces a bulkinggal, vagy a bulkinggal, vagy ki minek hívja, tehát a tömegeléssel, hogyha nem nagyon tudod, hogy mit csinálsz, akkor ugye könnyen elhízol tőle, vagy ezért könnyen nagyon nagy súlyt szedsz fel, meg ugye sok zsírt is belőle. Én a kezdőkkel amúgy mindig azt szoktam csinálni, hogy egyrészt táplálkozási naplót iratok velük, meg kell nézni, hogy mit szoktak enni, és az étkezésben is egy-két ilyen nagyon sarkalatos dolgot át kell, úgymond, vagy ki kell cserélni, vagy meg kell változtatni, át kell alakítani, viszont semmiképp sem egyszerre mindent, mert hogy ez mindig úgy működik, hogyha egyszerre mindent próbálsz változtatni, akkor abból az lesz, hogy semmi se fog változni, vagy nagyon rövid időre változik, és akkor utána meg visszaszeded a kétszeresét a súlyodnak, mert meguntad a diétát, és már utálod, és nem akarod tovább csinálni. Szóval emiatt mindig a fokozatosság az, amit követni kell, és picike lépésenként először mondjuk nem tudom, csak elhagyni a nagyon cukros, feldolgozott ételeket, vagy mondjuk heti egyszer fogyasztani belőlük, ugyanúgy elkezdeni bevezetni heti két edzés. Ha már azt így tökre elfogadta a tested, akkor utána a harmadik edzés is jöhet be mellé, és akkor így tovább szépen lassan. És amúgy szerintem az a probléma, hogy sokan csinálják azt, hogy jó, akkor most elkezdek edzeni, heti ötször lejárok a kondiba, meg nem eszek cukrot, nem eszek szénhidrátot, nem eszek semmit, és akkor ezt bírják maximum egy hónapig, és akkor utána tényleg visszajön mondjuk a duplája, mert ez így működik, hogy visszajön.
Amúgy heti hányszor érdemes edzeni? Most mondtad, hogy kezdőként lehet, hogy kevesebb, de hogy van egy ilyen alap szám, aminek mondjuk mindenképpen meg kell lennie?
Hát szerintem, hogyha valaki így komolyan gondolja, akkor ilyen 3-4-szer azért érdemes mozogni egy héten. Én a kettőt olyan kevésnek gondolom már, de nyilván, hogyha mondjuk rekreációs jelleggel sportol valaki, akkor abszolút rendben van, és amúgy szerintem mindenkinek a saját kis tényleg megint csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek a saját kis határaihoz kell igazítania magát, hogyha neki az esik jól, és csak annyi a célja, hogy heti kétszer jól érezze magát, akkor ő heti kétszer nyugodtan menjen el, nem tudom, táncolni, falabdázni, vagy a kondiba, és az is tök jó. De amúgy, hogyha tényleg így fejlődni szeretne valaki, akkor minimum 3, de inkább 4-5. Uh-huh. Viszont fontosak a pihenőnapok.
Ezt akartam kérdezni, hogy minél többször jársz, annál gyorsabb a fejlődés, vagy szigorúan kell mindig a pihenőnap, és azzal gyorsabb lesz a fejlődés?
Szigorúan kell mindig a pihenőnap, és ezzel lesz gyorsabb a fejlődés, igen, mert hogy ugye ez, igen, van is egy videó, nem tudom, láttátok-e, vagy egyáltalán néztétek el a TikTokomat?
Ránéztünk, de most ez nem jut eszembe hirtelen.
Kösz. Pont ez az jó, egy. Van minden.
Az összeset megnéztük, csak ezt az egyet pont nem.
Pont.
Ezt a Máté mondta, hogy tekerjük ezt valamit. Ja. Tényleg, én megnéztem volna, csak.
Gondoltam. Nem baj, majd utána megbeszéljük. Szóval, hogy az a lényeg, hogy az izmok azok úgy fejlődnek, hogy pihenő időben. Tehát, hogyha nem pihensz, akkor nem tudnak fejlődni. És szerintem ez az, amit nagyon sokan nem tudnak, vagy nem vesznek figyelembe, hogy ugye az edzés során igazából roncsolod az izmaidat, meg az izomsejtjeidet, tehát csak lejjebb építed őket, mint ahol most vannak mondjuk, és ahhoz, hogy felépüljenek, ahhoz neked pihenni kell, ahhoz aludnod kell, regenerálódnod kell, és akkor tudnak ők újra megerősödni és épülni. Viszont sokan ugye elhibázzák azt úgymond, hogy ugye nagyba beleugranak az edzésbe, mindig teljes testet, vagy nagyon durván mondjuk lányok a feneket, lábat megdolgoztatják minden nap, és elfelejtik pihenni, hagyni azt az izmot, és emiatt nem tud fejlődni.
És azonos mértékben is kell a különböző izomcsoportokat megedzeni, igaz?
Igen, ez nagyon-nagyon fontos szintén. Ugye a fiúknál főleg felsőtest, lányoknál meg főleg alsőtest.
Ja, az jó gáz lehet.
Igen, igen, ugye innen jönnek ezek az ősi kis Dakota közmondások, hogy nem szabad kiadni a lábnapot. Ja. Igen, igen, abszolút nagyon fontos, hogy folyamatosan a teljes testet kell. Hozzám is szoktak olyanok jönni, hogy mármint olyan kis csajok, akik mondjuk azt mondják, hogy ők a karjukat nem szeretnék edzeni. És erre mindig azt szoktam mondani, hogy hát jó, de hát az a helyzet, hogy mindenképpen az elején teljes testes edzéssel indítunk, ugye először a testednek hozzá kell szoknia magához a mozgáshoz, és nem hagyhatunk ki egy-egy testrészt, mert az tökre sérülés veszélyes és aránytalan lesz.
És milyen hosszú legyen egy edzés? Ez még szintén egy ilyen, nem tudom, talán tévhit, vagy így nincs egy ilyen általános válasz rá szerintem, vagy így valaki lent van, nem tudom, 2-3 órát, valaki meg mondjuk 45 percet, 1 órát. Melyik a jobb?
Hát minimum 30 perc, és szerintem maximum 2 óra, amit így lehet bírni. 2 óra után azért már annyira ürülnek a mindenféle raktáraid, hogy már nem nagyon lesz energiát tovább sportolni, illetve onnantól már eléggé kezd átmenni a dolog állóképességi sportba, mint mondjuk egy maraton. Nyilván a maraton a sokkal több óra, mint 2, de hogy onnantól már átmegy egy állóképességibe. Nem fogsz már mondjuk tudni úgy fejlődni az izomzatoddal, mint hogy szeretnél. Viszont fél óránál kevesebb időben pedig nem sok folyamat indul be még a szervezetedben ahhoz, hogy tényleg fejlődni tudjál, úgyhogy e közé a kettő közé érdemes belőni.
Meg annyira talán nem is érdemes lemenni. Tehát több az oda út az edzőteremben, mint amennyit ott tehetsz.
Már amíg elsétálsz, az is mozgás, ugye?
Ja, igen.
Azt hozzászámolom.
Amúgy ez egy jó melegítés? Jó melegítés, hogyha oda sétál az ember?
A séta? Hát, amúgy szerintem azért nem, mert akkor fejben nem ott vagy. Mármint, hogy oké, hogy mozogsz, sétálsz, de hogy amikor megérkezel a kondiba, és mondjuk ott felállsz egy futógépre, és ott elkezdesz sétálni, akkor szerintem sokkal hatékony. Ezt nem tudom, hogy mennyire van bizonyítva tudományosan, de hogy én úgy érzem, hogy sokkal hatékonyabb, mert akkor fejben is ott vagy, hogy jó, most mozgok, és akkor arra figyelsz, hogy jó, most testmozgás, stb. De nyilván gyújtani kell a lépéseket naponta, úgyhogy tök jó, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, egy-egy megállót inkább lesétál, az is ugye folyamatosan égeti a kalóriát, gyorsítja az emésztést, úgyhogy csak pozitív.
Van még itt egy kérdés, ami szintén egy ilyen általános, tehát véletlenül sem én
nem,
vagyok rá
kíváncsi. A haverunknak lesz.
Hogy is szól, várjál. Hogyan lehet kockahasam?
Tényleg ez a kérdés?
Ez a kérdés, igen.
Ja. Hogyan lehet kockahasam?
Ez egy ilyen kinevetni való kérdés. Hogy teheti általán fel valaki ezt a kérdést?
Józsó. Józsón kell megvásárolni. Hát kockahasad nagyrészt diétával egyébként. Tehát ugye kalóriadeficitben kell lenni ahhoz, hogy tényleg szépen kirajzolódjanak a hasadon az izomzat.
Ami mit jelent pontosan? ha a kalória nem egyáltalán a kalóriadeficit jelentését.
A kalóriadeficit, igen. Az azt jelenti, hogy kevesebb kalóriát kell bevinned, mint amennyi a napi energia szükségleted. Tehát, hogy mint amennyit mondjuk alapból naponta felhasznál a tested, mert hogy ugye, hogyha kevesebbet viszel be annál, akkor kezdesz el fogyni. Amúgy ez ilyen elég egyszerű a matek, tehát hogyha többet viszel be, mint a napi energia szükségleted, akkor hízol, hogyha kevesebbet, akkor megfogysz. Ez ilyen viszonylag egyszerű dolog. Ahhoz, hogy szépen elkezd mondjuk szálkásodni, ahhoz kevesebbet kell bevinni, de nyilván ehhez, tehát hogyha mozogsz, akkor nyilván annál többet tudsz fogyasztani, mert hogy nő a napi energia szükségleted. Szóval a kockáshashoz egyrészt a diéta, a megfelelő táplálkozás, meg a kalóriadeficit kell. Másrészt meg hát hasizomgyakorlatok. Ugye? Viszont nagyon nagy részben inkább a diéta számít ilyenkor.
Igen, ezt akartam kérdezni, mert hallottam már ilyet, hogy nem arra akarok kiukadni, hanem hogy mindenkinek kocka hasa van, csak elfedi valami.
Ja.
És igazából mindenkinek ott van. Igen.
Nagyon kvetsz meg be az elejére majd, hogy így magyarázol ilyen tutinak. Mindenki kockás van.
Igen.
Tök jó,
mindenkivel legyen ott a remény, hogy az ott van az a kockás. De hogy nem, tehát hogy ott, elvileg ott van nem, csak hogy tehát le kell faragni abból a zsírrétegből. Tehát kis részben függ magától, tehát ha csak hasazom, őrülten, akkor attól nem lesz kockásom.
Igen, vagy attól nem. Diéta, és amúgy embertípus is, mert hogy vannak azok a fajták, akiket alma formájúnak hívunk egyébként, akiknek főleg így a...
Nem túl szép.
De nem, mert ezt így hívják. Van alma meg körte főleg, tehát a zsírlerakó... Nem, de a zsírlerakódás szempontjából...
Elég ott szívás.
Képzeltem fel ilyen formát. De ez egy tipikú borkacsávó.
De vicces. Szóval igen, igen, szóval az alma forma, tehát az alma típusú embereknek a hasára, meg, tehát a hasára rakódik le a zsír, meg a belső szervei közé, ami viszonylag veszélyes, és vannak a körte típusú emberek, akiknek meg főleg a fenekükre, meg a combukra rakódik le a zsír. És ugye tehát az alma típusúaknak nyilván, akiknek inkább a hasukra, meg a belső szervekre, ők vannak úgymond nehezebb helyzetben, mert nehezebben fogják tudni ledolgozni a hasukról a felesleget, ahhoz, hogy látszódjanak a kockák. Ennyi. Aha. Ennyi igazából.
Én azt akartam kérdezni, hogy mit tudsz mondani azoknak, akik mondjuk, én is több ilyen embert is ismerek, aki mondjuk diétázik, és kalóriadeficitben van, és akkor így áll a fogyáshoz, viszont közben teljesen hagyja a sportot, tehát nem csinálja a sport részét. Mihez vezet egyáltalán, meg hogy lehetne őket így motiválni, vagy mit tudsz üzenni nekik esetleg?
Amúgy az biztos, hogy ugye fogyni fognak, hogy a kalóriadeficitben vannak, viszont ilyenkor az izmodból is fogysz. Hogyha ugye nem dolgoztatod őket, akkor ugye ugyanúgy a szervezeted, az izmaidat is elkezdi szépen lebontani, és ugye energiaként felhasználni. De ugye itt is az a kérdés, hogy mi a cél, mert hogyha valaki nem nagyon szeretne izmosodni, és ő csak, nem tudom, fogyni szeretne, akkor ez egy jó módszer, viszont amúgy alapból, meg egy egészséges testhez az edzés már csak azért is fontos, hogy egészségesen tartsd mondjuk a szívedet, érrendszeredet, emésztésedet, vagy emésztésed megfelelően működjön, meg úgy alapból a mentális egészséged is a helyén legyen. Szóval emiatt szerintem mindenképpen fontos, hogy valaki sportoljon is, amellett, hogy kalóriadeficitben van. Meg hát nyilván mondjuk a későbbiekben, meg ahogy ugye idősödünk, azért nem lesz hátrány, hogyha rendelkezésre állnak az izmok, és mondjuk nem az van, hogy nem tudom, elesünk és combnyaktörésünk lesz, hanem mondjuk ott van egy-két izom, ami meg is véd. Ez mondjuk most az ilyen nagyon, nagyon ilyen előremutató kis célja az izmosodásnak.
Sem értető,
de ez is benne van, abszolút.
Igen.
És azoknak, akiknek nincs így bennük a motiváció, te így hogy tudsz így szikrát adni, vagy hogy lehet?
Ha egyáltalán tudsz szikrát adni.
Ha lehet egyáltalán, igen.
Hát igen, amúgy inkább ez a második része volt a jó kérdés, hogy szerintem nem kell, hogy mindenkiben meglegyen a motiváció, meg nem kell, hogy mindenki akarjon edzeni, vagy mindenki akarjon kondiba járni. Szerintem mindenkinek megvannak a saját kis prioritásai, meg a saját kis motivációi, és ettől szép, hogy nem vagyunk egyformák, és nem is kell, hogy egyformák legyünk, úgyhogy én abszolút elfogadom, hogy valaki nem szeretne sportolni. Biztos, hogy nekem is vannak amúgy olyan dolgok, amiket kéne csinálnom, mert hogy elvileg nagyon jó lenne nekem, de nem csinálom, mert egyszerűen nem fér bele, mert mások érdekelnek. Úgyhogy szerintem biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez a sporttal, vagy mondjuk a kondival van így. De az mondjuk igaz, hogy, hogy bizonyos mennyiségben mindenképpen kell mozogni, mert az meg nagyon veszélyes lehet tényleg a keringési rendszerre, meg a szívre, meg ugye alapból a biológiai testünkre.
Nem, ugye szerintem ez egy ilyen jó kis végszó volt, így az edzéssel kapcsolatos kérdésekre. Jöttek hozzád egyébként nézői, hallgatói kérdések is. Ezek közül kiválasztottunk egy-kettőt, ezeket felolvasnánk, ha lehet. Ezek kicsit személyesebbek, tehát hogy ez, ez lehet, hogy biztos, hogy ez már nem mi vagyunk. Ezek már esküvőn mi vagyunk.
Egy haverunk.
Ez biztosíthatom, hogy ez tényleg hallgatói kérdés. Ha nem tudok hízni, bármennyit eszek, milyen természetes módon oldható ez meg? Ez azért szerintem elég gyakori sok embernél. Hogy...
Igen, egyébként nagyon sokan keresnek meg ezzel, hogy hízni szeretnének.
Milyen abszurd.
Nem, hogy tényleg az, de...
Ez nagyon érdekes. Igen. Yeah. Igen, igen, hogy mások meg mennyit küzdenek, pont hogy azért, hogy fogyjanak, ugye. Amúgy ez valamennyire... testalkat típus is, ugye vannak ezek az ektomorf, mezomorf, endomorf típusú testalkatok, ugye az ektomorf az, akik nagyon nyúlánkak, vékonyak, nehezebben építenek izomzatot, gyors az anyagcseréjük, ő valószínűleg egyébként egy olyan csajszi vagy fiú, nem tudom. Tehát valamennyire ez függ a testalkattól is, de mindenképpen nagyobb mennyiségű kalóriát kell bevinni jó minőségű ételekkel, mert sokszor amúgy az is szokott lenni a probléma, hogy, hogy rosszabb minőségű ételeket visznek be, mondjuk nem tudom, nagyon sok pizzát, hasonló ilyesmiket. Én azt javaslom, hogy sokkal több fehérjét kell lenni, illetve jó minőségű lassan lebomló szénhidrátokat. Ez tudna segíteni.
Mi számít jó minőségűnek, vagy honnan tudod, hogy ilyen rostos dolgokról beszélünk, vagy miről beszélünk?
A rost, a jó minőségű szénhidrát, amúgy azért, mert hogy a szénhidrátok, alapból úgy azt gondolják az emberek, hogy a szénhidrát az rossz. Tehát így rágondolsz, így eszedbe jut, hogy szénhidrát, és akkor így megjelenik a fejedben a nem tudom...
Démon, igen, és édesanyám így nevelt, igen, igen, az olajban sült dolgok, igen, igen, a szénhidrát.
Meg a cukorkák, meg minden, de hogy alapból a szénhidrát az nagyon is kell, pont, hogy ugye... hát egyrészt abból tudsz mondjuk tömeget növelni, hogyha ő például tömeget szeretne növelni. Másrészt meg ugye az agyi működéshez, meg ugye alapból a napi energiához kell, hogy ott legyen, viszont fontos, hogy jó minőségű legyen, és a jó minőségűek azok főleg az alacsony glikémiás indexű szénhidrátok, meg a lassan lebomló, vagy lassan felszívódó szénhidrátok. Ilyenek például a gabonafélék, az ilyen, nem tudom, barna rizs, vagy sima rizs, teljes kiörlésű tészta, vagy teljes kiörlésű péksütik, bulgur, köles, hajdina, végtelen sor. Édes burgonya, az összes zöldség egyébként, mint szénhidrát, úgyhogy ezek a jó fajták. De amúgy neki például főleg az ilyen, tényleg ilyen rizs, bulgur, ezekből többet ajánlom egyébként tömegeléshez.
A válasz az igazából az, hogy próbáljam meg egyszerűen magába tömni többet.
Tehát neki most úgymond azt kéne csinálni, mint hogyha tömegelne, amiről ugye beszéltünk korábban is, hogy ez a bulking, tehát ténylegesen tömegelés, amit viszont jó minőségű szénhidrátokkal kell megtenni, igen. Abból kell többet bevinnie. És lehet, hogy egy icipicit lassíthat az emésztésén, kevesebb rosttal talán azt meg tudja próbálni. De amúgy ez nagyon sok dologtól függhet. Nyilván nem ismerem most, hogy neki amúgy van-e bármilyen másik betegsége, stb.
Milyen ismétlés számot ajánlasz? Ezt gondolom leginkább így, hát mondjuk nem tudom, gondolom a súlyzós edzésekre, de ezt igen. Lehet, hogy bármire ki lehet vetíteni. 8 vagy 12? Nem tudom, a 10 is lehet egyébként, gondolom, de ezt megírta hozzá.
Csak páros kérdés.
Hogy... illetve, hogy ebből hány kör, hogy mondjuk 4, 5, 6, vagy kevesebb?
Na itt most megint az a kérdés, hogy mi a cél. Fú, tudom, mindenre ez a válaszom, de az a helyzet, hogy tényleg ez egy ilyen viszonylag összetett téma. Amúgy alapesetben ilyen 15-20 között szoktuk adni az ismétlés számokat, ez mondjuk egy ilyen kezdő esetében például ugye könnyebb súlyokkal dolgozunk, de többször emeljük meg azokat a súlyokat. Nálam az edzésen általában egyébként 12-es ismétléssel szoktunk dolgozni, ott már azért kicsit nagyobbak a súlyok, tehát azért így megérzik már az emberek azt a 12-t is, és 3-4 sorozatban csináljuk meg a gyakorlatokat, ez így nagy általánosságban. De hogyha valaki mondjuk sokkal inkább erőt szeretne fejleszteni, akkor nagyobb súlyokkal, viszont kevesebb ismétléssel kell dolgozni, tehát akkor jön szóba mondjuk a 8. De én mindig azt szoktam mondani, hogy olyan súlyt kell kiválasztani, amivel mondjuk ja, ilyen 12-18-at mondjuk így első körben, hogyha nincsen semmi különösebb célunk, 12-18-at meg tud csinálni, de úgy, hogy a vége már ne legyen kényelmes. Tehát azért úgy érezd, hogy a vége már úgy fájdogál, és akkor abból megcsinálni 3-4 sorozatot.
Uh-huh. És ez amúgy a férfiakra is igaz? Vagy,
Igen.
Ők is inkább kisebb súlyjal kezdjenek el edzeni, és később menjenek a nagyobbak felé.
Igen, és az elején mindig ugye több ismétlést csinálunk, és amúgy, ahogy mondjuk változik a cél, hogy erőt fejlesztenél, vagy maximális erőt fejlesztenél, mondjuk a maximális erőfejlesztésnél egy vagy háromszor emeljük meg a súlyt. Tehát, hogy ott az ismétlés az egy, kettő vagy három maximum. Még ugye az elején, amikor könnyebb súlyokkal dolgozunk, akkor 15-20.
Jó, van egyébként, azért mondtam, mert ő is fiú volt, de így a végére van egy lány is, akinek elég személyes kérdése van. 8 éve táncolok versenyszerűen, de nagyon gyengék az ízületeim. A bokám már háromszor kiment, és megnyúlt a bokaszálagom. Mit lehet ezzel csinálni, esetleg lehet valahogy erősíteni?
Egyébként igen, bár mindenképpen javaslom, hogy ilyen esetben azért érdemes meglátogatni orvost, mert ugye egy edző azért mégsem orvos. Erre amúgy azért is tudok könnyebben választ adni, mert nekem is amúgy még most is el van szakadva a tért szalagom, az egyik kereszt szalagom, és amúgy ezeket abszolút viszonylag könnyen lehet helyettesíteni az izmokkal, tehát az általuk ellátott feladatot izomzattal lehet helyettesíteni, mondjuk az ő esetében például a boka szalagját, valószínűleg megfelelő izmokra edzve, hát úgymond meg tudja erősíteni, nem a szalagot fogja tudni megerősíteni, hanem az izmait, amik utána tartani fogják a bokáját úgy, ahogy kell. De előtte mindenképpen érdemes meglátogatni egy dokit, ja. De amúgy igen, edzéssel ezeket simán lehet javítani, és nekem is amúgy mostanában már abszolút nem fáj a térdem, mert pont ugyanezt csináltam, hogy nem akartam műtételt, amiatt elkezdtem tudatosan azokra az izmokra edzeni, amik stabilizálják a térdet, és azóta tök jól van egyébként.
Uh-huh. És egy ilyen sérülés után is lehet vagy szabad egyedül edzeni, olyan gyakorlatokat csinálni, amiket mondjuk kinézel valahol.
Az internet mennyire megbízható?
Igen, tehát hogy...
Tehát én most rákeresek ezekre a boka gyakorlatokra,
igen.
Bízzak bennük, vagy ilyen szkepticizmussal?
Hát én biztos, hogy mindenképpen meglátogatnék egy szakembert amúgy azért, mert az ízületek, főleg amúgy boka meg térd, viszonylag ugye összetett dolgok, ugye szalagok, porcok, stb. És azért a másik meg az, hogy sokáig használjuk őket, ugye jó esetben, tehát hogy minden nap azokon járunk. Szóval emiatt nagyon-nagyon fontos, hogy szerintem inkább sokkal jobban megéri egy szakember tanácsát kikérni, mint hogy neten inkább így keresgélni, és akkor lassacskán valahogyan felépülni, vagy nem. Magunknak spórolunk meg köröket, hogyha megkérdezünk egy szakembert, és amúgy én is ezt csináltam, és tényleg azért, mert tudom, hogy sok mindenre szeretném még használni a térdemet, és jobb lenne nem elrontani jobban.
Aha. És még akkor ez felismeri azt is, hogy és honnan tudom, hogy ki igazán a szakember? Mert nem választatok bármilyen edzőt az Instáról, csak aha, úgy, hanem honnan tudom, hogy ki az, aki tényleg
nagyon jó a kérdésed. Erre. És őszintén ez bennem is felvetődik egyébként nagyon sokszor, hogyha mondjuk nem lennék személyjegyző, és mondjuk el szeretnék kezdeni személyjegyzőhöz járni, vajon kihez menni? Mi alapján tudnám én, mint hozzá nem értő eldönteni, igen, hogy kihez igen kell menni, és ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem leginkább ismerősök alapján, tehát személyes ajánlás alapján úgymond, mert az interneten szerintem nagyon, tehát lehet, hogy valaki nagyon jól eladja magát, de a tudása az abszolút nincsen a helyén, viszont tök jól ért mondjuk ahhoz, hogy hogyan adja el magát, meg hogyan csinálja meg a saját kis márkáját. Emiatt én mondjuk például, hogyha most tegyük fel, most az előző esetből gyógytornászhoz készülnék, biztos, hogy az ismerőseim között próbálnék keresni olyat, akinek már bevált valamelyik gyógytornász, és hozzámennék el, és szerintem a személyjegyzővel is ugyanígy érdemes tenni. Nagyon sok esetben sajnos. Ez most valamennyire magam ellen mondom, mert nyilván sokan Instagramon találkoznak persze, velem, meg TikTokon, de hogy tényleg nagyon nehéz megszűrni, annyi információ van a neten, hogy nehéz, igen.
És hogyha valaki esetleg ezek után, ezután a beszélgetés után esetleg hozzád szeretne elmenni, akkor hol talál meg, mit lehet rólad tudni, mit lehet nálad csinálni, ilyesmi. Promózd egy kicsit magadnál.
Oh, köszönöm. Hát igazából több dolgot is csinálok amúgy, ugye egyrészt tartok személyjegyzéseket, mindegy, kimondom a nevét, a 4% fitnessben. Viszonylag limitált ideig személyesen, mert augusztustól vagy szeptembertől Portugáliában fogok tanulni. Tervezgetem, hogy hogyan fogom az edzéseimet majd az online térbe felvinni. Egyébként online is tartottam edzéseket így a Covid alatt, de de jobban szeretem azért a személyeset, több az eszköz, stb. Ezen kívül amúgy csoportos edzéseket is tartok, szerdánként a szabadtéren, a Tabánon, egyébként nagyon-nagyon szeretem az ilyen funkcionális edzés, oda nagyjából bárki tud csatlakozni, illetve workshopokat szoktam még tartani, az pedig egy másik kondi van, ami pedig ez a Teach Me How to Gym nevű workshop, aminek az a lényege, hogy ott az is csajoknak szól egyébként, és ott abban segítek nekik, hogyha még sosem voltak a kondiban, akkor hogyan tudnak így most kis önbizalmat szerezni. Megmutatom nekik, hogy hogyan kell beállítani a gépeket, mit kezdjenek magukkal, hogyha először lépnek be a kondiba. Kicsit amúgy az izomzatokat is át szoktuk venni, hogy melyik izmokat edzük, melyikeket hogyan, mindegyikre mutatok gyakorlatot, és akkor igazából kapnak egy ilyen kész kis guide-ot ahhoz, hogyha ők most belépnek a kondiba, akkor merre fele menjenek, és mihez nyúljanak. Meg táplálkozási tanácsadást tartok, azt viszont online.
Na, akkor az megy tovább Portugáliából is.
Az mindenképp, igen. És most csinálom úgy a joga oktatóit éppen, úgyhogy az a tervem, hogy azt szeptembertől mindenképpen majd online csinálom, igen. Mármint, hogy joga órákat tartok majd online.
Hát ez komoly. Mit nem csinálsz? Ez a következő kérdés. Nem, hát köszönjük szépen, hogy eljöttél ide hozzánk, megosztottál mindent magadról, edzésről. Tényleg tök sok dolgot tanultunk, szerintem mi is, meg a nézők is, hallgatók is. Úgyhogy, ha már itt szóba jöttek, akkor köszönjük szépen, hogy megnéztétek, meghallgattátok ezt az epizódot. Tök jó, hogy volt ismét vendégünk. És kövessetek minket a elkövetkezendő időkben is, mert jövünk még tartalmakkal. Bogi, nekem pedig nagyon leesett a gyűrűm. Bogi, neked pedig nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál. Igen, reméljük, jól érezted magad.
Nagyon köszönöm, élmény volt. Többet nem jövök, de jó volt. Nem. Van. Nagyon jó volt, tényleg nagyon köszönöm.
Jól van, örülünk neki. Hát akkor, sziasztok!
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 Oda estem fel!
Csőbe húztunk, igen.
Nem is erre nézve.